Igen, szóval az jutott eszembe erről, amit mondtál a peremkerületek kapcsán, hogy ugyanezt egyébként ilyen szociológiai tanulmányokból lehet látni sok országban is, tehát Nagy-Britanniában hasonló jellegű gettósodás van, ahol ilyen panelek vannak lényegében, de vannak ilyenek akár Németországban is, de Magyarországon is, csak nem egészen úgy koncentrálódnak, mint Franciaországban. Tehát ott valahogy ugye a városok köré gyűltek ezek a gettók, és valószínűleg nem azzal van baj, hogy ez egy francia specifikus probléma, tehát nem az, hanem azzal, hogy maga ez a gettósodás okoz egy ilyet. Tehát, hogy ha ezek az emberek így egy helyen összegyűlnek, akkor ott onnan nehéz kitörni.
De még ebben se vagyok egyébként biztos, mert ugye ezek az adatok, amiket az FT közölt, ezek azt mutatják, hogy Nagy-Britanniában nincsen igazán lényegi különbség a bevándorlók és a nem bevándorlók között, és ott is vannak ilyenek, tehát ugye nagyon híres például Bradfordnak az esete, ahol van 63 meccset egy brit városban, és hát nem hallunk arról, hogy mondjuk időnként Bradfordban, nem tudom, tömeglázadások törnének ki, ugyanúgy, ahogy mondjuk itt a francia banlieue-kben, a külvárosokban vannak emberek, és itt meg hallunk róla. Tehát valahogy szerintem még csak az se, hogy egy helyen laknának, vagy mit tudom, Kopenhágának is vannak olyan részei, ahol sok-sok muszlim van, de nincsenek tömeglázadások, míg mondjuk a csatorna másik oldalán, Malmöben meg egyébként igen. Tehát, hogy valószínűleg inkább ez a valamelyik város jobban meg tudja oldani az integrációt, egy másik város nem. Tehát még csak azt sem mondanám, hogy feltétlenül ország, hanem vannak erre, mit tudom én, mondjuk tipikusan Marseille-nek nem szokott sikerülni, meg a párizsi külvárosoknak, de mondjuk az ország többi részén meg nem, nincs ilyen dilemma. És ugyanígy van egyébként mondjuk Németországban is, ahol mit tudom én, Hamburgban ez nagyobb probléma, mint máshol, tehát Berlinben tök jól integráltak a muszlimok, tehát hát szerintem egész egyszerűen még az van, hogy a helyi szinten ugye olyan dolgokat kéne megoldani, mint oktatás, szakképzés, és mondjuk ugye nagyon sok muszlim, tehát hogy ha olyan muszlimok jönnek például, mint a törökök, akkor ugye erreve vendégmunkásnak jöttek, akik nem, azok később ugye ilyen saját boltokat nyitottak, tehát mondjuk tipikusan zöldségesek lettek, vagy döner, kebab shopjuk van, és ők egyébként dolgoznak, és adót fizetnek, és semmi baj nincs velük, de mondjuk ugye nyilván sokkal nehezebb az, hogyha jön valaki mondjuk Afganisztánból, vagy Algériából képzetlen fiatal férfi bekerül ilyen drogbandákba, azokat nyilván nehezebb integrálni, de nem lehetetlen. Tehát, hogy mindenkit lehet integrálni a munkaerőpiacra, hogyha olyan perspektívákat lát maga előtt, hogy ha ő dolgozik, akkor ő tud boldogulni, családot alapítani, van jövője, és nem lesz egy ilyen kirekesztett, akkor egy idő után, ahogy megkomolyodik, dolgozni fog. De azt látja maga előtt, és ezek tényleg kemény tények, hogy négyszer akkora az esélye a szegénységnek, hogyha te egy friss bevándorló vagy, akkor azt érzi folyamatosan, hogy ő diszkriminálva van. Tehát, hogy egy objektíve azt érzi, és mondom, nem, senkit nem akarok egyéni szinten felmenteni, tehát nyilvánvalóan ismerjük el, hogy vannak nehezebben integrálható emberek, és könnyebben integrálhatók, de hogy ebben a másik oldal is benne van, az is benne van, hogyha azt érzi, hogy egy olyan közeg van, ami segíteni akar neki, nagy eséllyel el tud helyezkedni, hogyha ha tanul, hogyha szakképzettséget szerez, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel beintegrálódik, mint hogyha azt látja, hogy a körülötte lévő emberek azok nincsenek beintegrálva, tehát nagy esélyt nem lát maga körül. Magyarországon ez az egész mindig a roma kérdés körül csapódik le, tehát hogy azt ne legyünk annyira naívak, hogy ne értsük meg, hogy amikor a magyarok a muszlim bevándorlókról beszélnek Nyugat-Európában, akkor valójában a romákról beszélnek, és valójában azt próbálják meg hangsúlyozni, hogy bizonyos társaságokat nem lehet integrálni, mert nem akarnak integrálni. Ugyanez a helyzet, hogy a magyarok nagy része meg van győződve, hogy Magyarországon irdatlan pénzeket költöttünk a romák integrálására, miközben ennek pont az ellentéte az igaz, tehát hogy azokon a térségekben, ahol a romák nagy számban élnek, ott egyszerűen nem működik már az oktatási rendszerünk, meg az egészségügyi rendszerünk, és bár lehet, hogy azok a milliók soknak hangzanak, amiket erre költenek, de hogy valójában itt sokkal-sokkal több pénzt kellene költeni ahhoz, hogy ezek a dolgok működjenek, és ezt a magyar állam soha nem költötte. Uniós pénzekből működtettünk ilyen-olyan pilot programokat, de érdemben azok az alrendszerek, amelyek a leszakadtabb társadalmi rétegek integrálódásáról szólnának, azok soha nem működtek Magyarországon sem, és Franciaországban sem. Az emberek nem mindig érzékelik a nagy összegeket, hogy azok nagyon soknak hangzik, hogyha azt mondom, hogy új 3 milliárdot költöttek valamire, miközben itt több 100 milliárd forintos, vagy akár 1000 milliárd forintos programokat kéne ahhoz működtetni, hogy itt érdemben tudjunk integrálni embereket, és mondjuk Janki Bélának, egy szociológus kutatónak vannak nagyon jó írásai ezzel kapcsolatban, hogyha körülötted mindenkinek sikertelen, kudarcos társadalmi mintázatai vannak, tehát nem tudsz kihez fordulni, ha baj van, mert sem anyagi erőforrásai nincsenek, sem ugye, hát hogyha már Franciaországban egy Pierre Bourdieu nevű francia szociológus, aki hangsúlyozta a kapcsolati tőkének a fontosságát, hogy tudsz olyan emberekhez fordulni, ismersz olyanokat, akiknek sikeres élet mintázatai vannak, szimbolikus tőke, és hogyha egy olyan társadalmi közegben vagy, ahol mindenki sikertelen, nincsenek olyan kapcsolatok, akik segíthetnének, nincsenek sikeres mintázatok, akkor te is ilyen leszel. És ha beleszületsz a második kerületbe, ott mindenkinek sikeres mintázatai vannak, ott mindenkinek baromi jó kapcsolatrendszere van, anyagi tőkéje is van, tehát sokkal nagyobb eséllyel fogsz beintegrálódni és sikeressé válni, mert ez a közeg vesz téged körül. És ahogy ez igaz a magyar romákra, ugyanúgy igaz egyébként az Algériából ide bevándorolt fish francia fiatalokra is.
Igen, és egyébként még abban a szempontból is igazad van, hogy nagyon máshogy viszonyulnak, ugye a különböző generációs bevándorlókról beszélhetünk mondjuk Franciaországban, ahogy egyébként különböző mértékben integrálódott romákról beszélhetünk Magyarországon.
Tehát, ez nagyon fontos, amit mondtál, Janki Béla szokta ezt mindig hangsúlyozni, hogy ugye Magyarországon nem minden, a szegények többsége nem roma. Tehát szemben azzal, amit az emberek gondolnak, a szegények többsége nem roma. Viszont a romák többsége szegény. Tehát, hogyha roma vagy, akkor nagyon nagy valószínűséggel szegény vagy, viszont az egyáltalán nem igaz, hogy a magyar szegények többsége roma lenne. Vannak nem roma szegények, és akikkel ugyanez a probléma, amit az előbb elmondtunk. Nincs kapcsolati hálójuk, nincs anyagi tőkéjük, nincs képzettségük, és pontosan ugyanazoktól a problémáktól szenvednek, mint a romák. És ez igaz máshol is.
Hát elég messze jutottunk egyébként, mert ott kezdtük, hogy Emmanuel Macron figuráján keresztül kéne ezt bemutatni, de még rá és az ő munkásságára nem került sort, úgyhogy azt gondolom, hogy innen folytatni kell egy következő adásban Franciaországról, mert te most Párizsban vagy, úgyhogy még gyakorlati tapasztalatokat is be tudsz szerezni, de hogy engem érdekelne több minden, az egyik az, hogy hát atomhatalomról van szó, még pedig az elején mondtuk, hogy a világ második atomhatalma, tehát az energiájuk zöme 80-85% atomenergia. Közben egy elképesztő brutális klímaválságban vannak, tehát lehet látni, hogy a Loár most már harmadszor vagy negyedszer szárad ki teljesen, tehát amikor az végignézi az ember, hogy nincsen a hidak alatt víz egyáltalán, az egy nagy probléma. Dél-Franciaország az messze, gyakorlatilag annak mezőgazdaságilag vége van, és ha azt nézzük, hogy az atomenergiához víz kell a hűtéshez, akkor ez óriási kérdéseket vet fel. Meg hát egyébként is mezőgazdaságilag nagyon fontos országról van szó, ahol ugye elkezdték az egész agrárreformot és az agrár dotációkat. Úgyhogy ez is egy óriási időzített bomba.
Aztán abszolút, csináljunk egy második részt ezekről akkor.
Csináljunk, aztán Emmanuel Macron maga, hogy ő mit tett, és hogy tett, és hogy erősödött meg, mert ugye ő gazdasági miniszterből, vagy pénzügyminiszterből lett, ugye főtitkár.
Igen, ráadásul a szocialista kormányban volt benne, igen.
És utána Holland, vagy Hollande visszalépése után vált belőle erős figura, próbálkozott sok mindennel, de én megmondom őszintén, eléggé meglepődtem, hogy még mindig támogatottsága van, mert egyáltalán nem úgy tűnt az első turnus után.
Jó, én még itt vagyok egy pár napig, szimatolok körbe, aztán csináljunk egy második Franciaország epizódot is.
Oké, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, következik akkor a Franciaország 2 itt a sajátos Pogáccsában a következő alkalommal. Köszi szépen!
Köszi szépen! Sziasztok!